Sziasztok! Legyetek üdvözölve a mi szájunknak beszéde által. Ez a Le Mans Podcast 6. adása. A mikrofonnál Volentér Balázs, autóversenyző és jó magam, azaz Lantos András, az Eurosport kommentátora. A mai műsort két részre fogjuk osztani. Az első részében a kérdéseitekre fogunk válaszolni. A lemanhírek.hu Facebook oldalra érkezett elég sok kérdés, úgyhogy bőven lesz téma, amivel foglalkozhatunk. Amúgy itt szeretném mindenkinek jelezni, hogy igen, átneveztük a Facebook oldalunkat, most már hivatalosan is lemanhírek.hu néven találhatjátok meg, úgyhogy ha valaki még nem követi, de érdekelni, és nem szeretne lemaradni egyrészt a hírekről, másrészt a fotókról, harmadrészt arról, hogy ki milyen véleményt fogalmaz meg a híreinkkel kapcsolatban, és arra mi milyen ellenvéleményt fogalmazunk meg, és milyen módon mérgesednek el a viták olyan szintig, hogy aztán virtuális banánhéjakat dobálunk egymáshoz, amire nem volt példa még soha. Szóval akkor kövesse be a lemanhírek.hu-t a Facebookon, illetve van egy új Instagram oldalunk is, ami kizárólag a Le Mans-nal, illetve WEC-kel kapcsolatos hírekkel foglalkozik, ez pedig szintén a lemanhírek.hu az Instán, szóval ezt is kövessétek be, és akkor öröm lesz, és boldogság, és jólét, és szeretet, és testvériség. Na, szóval kezdjük akkor a Facebook oldalunkra érkezett kérdésekkel. Balázs nem jut szóhoz, de ezt már megszokhattátok. Nem azért van itt, hogy beszéljen, hanem azért, hogy jelenlétével is növelje a népsűrűséget a stúdióban. Balázs, nálam van az első kérdés, úgyhogy akkor felolvasom, és akkor a te tiszted lesz erre válaszolni. Szóval Farkas Németh Zoltán kérdezett bennünket arról, milyen esélyt látunk a Vettel projektre. Van-e esély rá, hogy Le Mans-ban menjen? Van-e esély rá, hogy visszatérjen a versenyzéshez? Szóval amit eddig tudunk, az alapján te hogy látod az esélyeket?
Szerintem nagy esélyek vannak rá. Ez... Picit bőven meg kifejtem.
Igen, arra gondoltam én is, hogy ez így rövid podcast, hogy... rövid podcast lesz, hogyha szerintem is haladjunk. Igen.
Következő kérdés. Nem, egyértelműen szerintem elég nagyok az esélyek. Nyilván az, hogy már ez a teszt, ez megtörtént, ez már előrevetíti azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy akkor Vettelt nagyon érdekli ez az egész, szeretett volna egy karosszériás autót is kipróbálni, amiben végre nem ázik meg, hogyha esik az eső, hanem egyértelműen itt arról van szó, hogy igenis ez egy közös munkának gyakorlatilag a kezdete.
Itt állnék meg, megázol a formaautóban?
Alapvetően...
Annál hát, a tempónál?
Minimálisan igen, tehát a kerék, amit fölver víz, az egy nagyon kevés bejön oda, de nem olyan sok. Ami inkább rosszabb, az a box kiállások, vagy azt a rajtál, gondolom, amikor kevárok között. Tehát olyankor, azt mondom, hogy a víznek a 80-90% az olyankor esik be a pilóta fülkébe, menet közben azért nem annyira jellemző. De
azért mondom, a menet cél, gondoltam, hogy igen, porlaszt erősen. Igen, na, folytasd kérlek.
De, bocsánat, hozzáteszem, endurance autóba is el lehet ázni, mert ott meg a szellőzőkön keresztül, aha, ugye ott nincsen semmi szűrő, meg semmi ilyen, tehát egyébként aki azt gondolja, hogy nem lehet elázni, de endurance autóba is el lehet ázni. Vissza az eredeti témánkra. Szóval igen, ez szerintem egyértelműen a közös munkának a kezdete. Itt most ugye lehet azt olvasni, hogy ez most ugye 25-re készül, vagy már ugye az idei évben. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy Vettel azért most már tényleg mióta több, mint ez a második éve, ugye?
Hogy hát jól tudom, másfél év, ugye gyakorlatilag ez még csak a második szezon, amit...
Igen. Na most azért másfél év teljes kihagyással, hiszen azért az ő eset az nem olyan volt, mint mondjuk Alonsoé, hogy de ő időközben elment máshova vezetgetni és versenyezni. Másfél év teljes kihagyás után visszaülni azért az autóba, és rögtön ráadásul egy 24 órás versennyel kezdeni, azért az fizikálisan is olyan megterhelést jelentett az ember számára, ami nem biztos, hogy a legtanácsosabb. Tehát azért akármennyire is tartja magát kordában Vettel, meg jár mondjuk sűrűn konditeremben nem tudsz olyan szinten felkészülni, hogy tényleg másfél év kihagyás után te egyből egy 24 órást az gond nélkül teljesíts, illetve úgy mondom ezt a gond nélkült, hogy most nyilván itt nem arra gondolok, hogy összetöri az autót, vagy valami hibát csinál, de hogy a csúcs teljesítményét azt tényleg 24 órán keresztül ki tudja úgy hozni, mint mondjuk a többi versenyző. Tehát ebből a szempontból azért Vettel, ha az idei évet komolyan gondolja, akkor el kellene kezdeni egy nagyon komoly felkészülési programot, minél többet autóba ülni. Nem tudom, hogy a Porsche-nél erre mennyire van lehetőség, de ha nem is mondjuk a Porsche-val, akkor legalább azért LMP2-es autókkal folyamatosan menni és tesztelni, és adott esetben azért még mondjuk Le Mans előtt elindulni egy versenyt, amit mondjuk azért lássuk be, hogy per pillanat nem túl reális, hogy mondjuk a Porsche Le Mans előtt indítson egy harmadik autót.
Ez érdekes amúgy, mert azok, akik cáfolják annak az esélyét, hogy már a 24-es Le Mans-on ott legyen, azok többek között erre hivatkoznak, arra, hogy a Porsche nem tudná Spa-ra áthozni az autóját az Egyesült Államokból, tehát elméletileg nincs autó, amivel Spa-ban elindulhatna, már pedig Alonso teljes szezont ment annak idején a WEC-ben, tehát ő nagyon komolyan gondolta a Le Mans-i projektet, két Le Mans győzelem is lett a vége, de még Hülkenberg is, aki aktív Forma 1-es versenyzőként jött Le Mans-ba, ő is előtte Spa-ban elindult. Tehát annak én nagyon pici, sőt, szinte nulla esélyét látom, hogy Vettel beessen Le Mans-ra, és menjen mondjuk egy Le Mans tesztnapot, és utána Le Mans-ban induljon. Egész egyszerűen azért, mert bármennyire is jó versenyző, a specifikus tudás az adott autóra, az adott kategóriára vonatkozó tudás, az túlságosan fontos. Tehát hiába tudjuk azt, hogy ő összességében az általános versenyzői képességeket nézve a világ egyik legjobb autóversenyzője, szüksége van arra a specifikus LMH, LMDH tapasztalatra, arra a Le Mans-i típusú versenyzést érintő tapasztalatra, ami a többieknek megvan, és hiába nagyon jó versenyző ő, nem azért nem tudna segítség lenni Le Mans-ban, mert nem elég jó autóversenyző, hanem azért, mert nem tudta eléggé, nem volt ideje felépíteni ezt a specifikus tudást. Ugye amit tudunk, hogy maga a teszt az elég komoly volt. Tehát ugye már napokkal korábban elment, szimulátorozott a Mannheimi központban, amúgy ha valakit érdekel, írtunk egy cikket erről a Mannheimi központról, lenyűgöző, nagyon szép, azt érdemes megkeresni. Szóval szimulátorozott, utána a Weizsachi pályán, ugye, ami a saját tesztpályája a Porsche-nek ment, és már azt mondják, hogy akkor nagyon jó időket ment, azt hiszem egy nappal korábban ment Lawrence Vantor, a Porsche egyik leggyorsabb gyári endurance versenyzője, és egyáltalán nem voltak messze tőle a köridők. Ezután jött az a Motorland Aragonon tartott 36 órás endurance teszt, ahol két dupla etapot ment, ez nagyjából két Forma 1-es futam távjának felel meg, amit ott teljesített az autóval, és megint csak azt mondta szinte mindenki, aki a helyszínen volt, hogy egyrészt rettenetesen élvezte, nagyon pozitív volt, nagyon mosolygott, nagyon komolyan vette, tehát hogy nem csak oda ment, és akkor na, adjátok ezt az autót, négyszeres Forma 1-es világbajnok vagyok, megyek vele egy pár kört, aztán húzok haza. Ugye Kevin Estre mondta, hogy amikor megérkezett vagy elérkezett az ő etapja, és előtte látta Vettelt, folyamatosan vagy a rádiót hallgatta, vagy a telemetriát nézte, vagy a mérnökökkel beszélt, tehát látszott, hogy ő neki ez nem egy élményszerzés volt, nem arról volt szó, hogy ezt is fölírhatom a listámra, hogy mentem egy LMDH autóval, ő nagyon komolyan látni akarja, hogy hogyan működnek a dolgok. Szóval az látszik, hogy a Porsche részéről is komolyan vették a tesztet, ez nem egy ilyen, próbáljuk ki a Porsche 963-at, hogy aztán elmesélhessen majd az unokáimnak, ez egy kőkemény felmérés volt, mind Vettel számára, hogy mennyire tetszik neki ez a műfaj, mennyire érez rá, mind a Porsche számára, hogy hol tart másfél év kihagyás után Vettel. Szerintem egy kicsit arról is szólhatott, hogy mennyire gyorsan veszi föl a ritmust, és nem tartom kizártnak, hogy ezen a teszten próbálták például azt felmérni, hogy érdemes-e vele a 24-es Le Mans-ra számolni, vagy inkább csak 25-re. Mert simán lehet, hogyha azt látják, hogy oké, fejlődik a srác, de még tapasztalatokat kell gyűjtenie, akkor azt mondják, hogy jó, 24-re nem lesz elég időd. Ami egyértelmű, hogy mindenki arról beszél, hogy nincs döntés, tehát hogy Vettel sem döntötte még el, hogy mit akar. A Porsche-nél egyértelműen szeretnék, de ezen szerintem nem lepődik meg senki. Abban nem vagyok biztos, hogy szeretnék az idei évben is. Bár mindenki arról beszélt, hogy az időeredményei nagyon közel voltak a gyári versenyzőkéhez, de ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy a Porsche erőltetni fogja 24-et. Ami miatt elképzelhető, és kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, ami miatt elképzelhető, hogy mégiscsak rá kell menni a 24-re, az, hogy az utóbbi hetekben felmerült Vettel esetleges Forma 1-es visszatérése, vagy a Mercedeshez, azt ő is beismerte, hogy Toto Wolff-al erről beszéltek, vagy ugye van egy kicsit messzebbről indított sztori is, hogy a Red Bullhoz, amennyiben a Mercedes Lewis Hamilton helyére Max Verstappent el tudja hozni a Red Bulltól, és hogyha ő 25-től Forma 1-ezni fog, akkor gyaníthatóan hosszabb ideig 24 az egyetlen Le Mans-i opció. Erről nem tudom, mit gondolsz. Szerinted, ha nincs is, ha nem is felkészült teljesen, vagy nem is tudja azt a felkészülést Vettel végig csinálni, ami ideális lenne, egy ilyen esetben betenni a Porsche őt idén?
Én azt gondolom, hogy nem. Picit még visszatérve a köridőkre, hogy ugye mit nyújtott a teszten, ugye azt azért tudjuk jól, hogy itt az Endurance-ba, meg amúgy is bárhol, bármelyik sportágban az, hogy te teszten hogy teljesítesz, az egy teljesen külön dolog attól, hogy te a verseny hétvégén hogy fogsz teljesíteni, teljesen más stressz helyzetben leszel, teljesen más, hogy fogsz viselkedni, teljesen másik szituációk fognak adódni a verseny közben, amiket itt a teszten ki se tud próbálni Vettel. Tehát most az, hogy itt jól ment, azzal gyakorlatilag azt tudták fölmérni, hogy milyen érzéke van, milyen hamar tud hozzászokni ez az autóhoz, milyen mentalitással dolgozik, mennyire tud együttműködni a csapattársakkal, mérnökökkel, de azt, hogy most konkrétan Vettel mondjuk adott esetben egy endurance versenyt hogyan tud teljesíteni, azt még ebből a Porsche nem tudja. És pont emiatt szerintem egy nem 100%-ig felkészült Vettel, aki egyébként látjuk azt, hogy mennyire komolyan veszi, és mennyire elszántan csinálja ezt az egészet, egy nem 100%-ig felkészült Vettel szerintem egyik félnek se lenne jó. Tehát Vettel se akarna úgy odaülni ahhoz az autóhoz, hogy ő nincs teljes mértékben felkészülve, és a Porsche-nak sem lenne jó, hiszen olyan váratlan körülmények érkezhetnének, ami adott esetben balul sülhet el. Most az, hogy Vettelnek ez a Forma 1-es szerep, ez mennyire játszik be, ugye itt most azért elég nagy pilóta keringő meg folyamatosan pletykálnak, pont ma olvastam, hogy állítólag Carlos Sainz már nagyon közel jár egyébként ahhoz, hogy aláírjon egy 2 éves szerződést a Mercedes-szel, sőt már azt pletykálják, hogy egyébként alá is írták, csak még nem jelentették be. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de ugyanakkor azért egy picit talán ellentmond a Forma 1-es álmoknak, még hogyha Vettel nagyon is szeretné, hogy ugyanakkor volt neki egy olyan nyilatkozata, hogy a gyerkőcök és a család azért annyira nem favorizálja ezt a Forma 1-es visszatéréses dolgot. Ugyanakkor azért látjuk azt, hogy egy lőmanos visszatérés, vagy adott esetben egy teljes vegszezon, azért az mennyivel családbarátabb tud lenni, lássuk mondjuk Button esetét, és azért Vettelnél tudjuk jól, hogy ő nagyon családcentrikus, és neki ezt is figyelembe kell venni, hogy azért egy olyan versenyszezont vállaljon be, ahol 24, 25, 23 verseny hétvége van, és tényleg folyamatosan megy, és gyakorlatilag az azt jelenti, hogy megint távol van a családjától, vagy bevállal egy olyan vegszezont, ahol van 8-9-8-7 verseny egy évadban, és azért bőven jut még arra is ide, hogy a családjával is együtt legyen. Ebből a szempontból nekem sokkal logikusabb döntésnek tűnik a veg, de arra meg tényleg azt gondolom, hogy mindkét félnek érdeke az, hogy egy abszolút 100%-ig felkészült Sebastian Vettelt ültessenek a volán mögé.
Amit biztosan tudunk, hogy a Porsche legfelül lévő tulajdonosa, a Volkswagen Group nagyon lelkesedik az ötletért. Oliver Blume nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő állítólag mindent megtesz azért, hogy Vettelt megszerezzék. Ez érthető is, amúgy a német sajtó előtúrta a legutóbbi adatokat, hogy amikor csak annyi történt, hogy bejelentették, hogy Vettel tesztelni fog. Tehát még semmi Le Mans, semmi verseny, csak egy nyavajás teszt, és még annak is a bejelentése. Állítólag 4 óra alatt 150 ezer like érkezett arra az Instagram posztra, amit ezzel kapcsolatban kitettek. Tehát az látható, hogy Németországban óriási, meg a világon mindenfele óriási érdeklődés van. Marketing szempontból teli találat lenne. Egy icipicivel több azért az endurance sport, mint marketing. És mielőtt valaki azt gondolná, hogy most van 2 jó versenyzőt, beültesz mellé egy harmadikat, aki nincs annyira topon, ez lehet, hogy egy regionális endurance versenyen működik, az endurance világbajnokságon nem. Ha nincs 3 top formában lévő versenyződ, aki stressz helyzet alatt is hiba nélkül tudja teljesíteni a versenyt, és a hiba esetén nem csak vagy a hiba kapcsán nem csak arra gondolok, hogy nem csúszik ki, vagy nem megy neki valakinek. De például Vettelnél ez is egy jó kérdés, hogy a forgalmat mondjuk hogyan tudja majd menedzselni, főleg éjszaka egy kivilágítatlan Le Mans-i pályán. Hanem gondolok arra például, amit láttunk Katarban a Ferrari-nál, hogy egy nagyon késő jött rádióüzenet miatt, ugye Miguel Molina az utolsó pillanatban berántotta a kormányt, átment a fehér vonalon büntetés. Tehát, hogy ezeknek a dolgoknak zsigeri szinten benne kell lenni már egy versenyzőben ahhoz, hogy egy 24 órás alatt, amikor számtalan ilyen szituáció van, ne roncsa el, pontosan tudja mindig, hogy a szabálykönyv itt a vegben mit mond, miért, milyen büntetés járhat. Szóval én is azon az állásponton vagyok, Vettel alaposságát ismerve, hogy ebből nem 24-ben, hanem inkább 25-ben lesz valami. Viszont akkor meg nagyon jó esély van rá, hogy lesz.
Igen, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy mondjuk azért egy 24 órás verseny esetében, ha Vettel csak 6 órát megy, már pedig azért valószínű, hogy lehet, hogy, illetve nagy valószínűséggel többet is menne, azért ha 6 órát megy, az alatt a 6 óra alatt, ha egy picit is dekoncentráltabb, vagy nem tudja azt a teljesítményt hozni, mint amit a többiek, akkor ott azért elég jelentős időket tudnak eldobni. És ugye pont azt beszéltük már korábban is, hogy platina szinten, gold szinten a versenyzők között nagyon-nagyon minimális a különbség. Ha valaki mégis kilóg ebből a sorból, és akár csak mondjuk az átlagnál egy 3-4 tizeddel lassabban megy, mint az átlag, akkor hiába van mellette két nagyon jó versenyző, azt az életben nem fogják visszahozni, amit ő az alatt a 6 óra alatt eldob. Arról pedig nem beszélve, hogy azért Vettel is az utolsó éveiben a Forma 1-ben eléggé kiletkezve, mondjuk ugye a sajtó által, meg a rajongók által, szerintem abszolút neki sem lenne érdeke az, és célja az, hogy ő most úgy jöjjön vissza egy világbajnokságra, ahol nyilvánvalóan megint a nézők és a sajtók meg a szakértőknek a célkeresztjébe lesz, hogy ne tudjon olyan teljesítményt hozni, amire ő azt mondja, hogy igen, én ezt vállalom, én négyszeres világbajnokként.
Illetve Vettelnek az egész személyisége ilyen amúgy. Úgyhogy, na hát ez a véleményünk a Vettel sztoriról, nyilván mondjuk 90%-ban találgatás, a maradék azok ilyen, ki tudja honnan érkezett fülesek, amit állítanak bizonyos újságok, hogy ők ezt hallották, vagy erről értesültek, de az egészen biztos, hogy ha jól emlékszem, május 19 vagy 9, most ez összekavarodik bennem, amikor, ameddig le kell adni a Le Mans-i nevezéseket, tehát addig biztosan hivatalos formában el kell döntenie a Porsche-nek és Vettelnek, hogy akar-e az idei versenyen indulni. Egy másik V-vel kezdődő nevű versenyző, hasonló képességekkel és hasonlóan veretes pályafutással érdeklődnek. Barta István kérdezi, hogy Volentér Balázs melyik bajnokságban indul idén? Fogsz-e versenyezni valahol, ha nem is bajnokságban, de mondjuk egy-egy eseményen?
Igen, most pár pillanat egyébként készülünk arra, hogy az idei szezont azt a magyar bajnokságban kezdjük meg. Nem ez volt a terv, ugye a tervünk az volt, hogy még márciusban lett volna egy Ultimate Cup futam, egy 4 órás Paul Ricardon, de ugye ezt említettem is még a közvetítés során, meg talán valamelyik podcastben is, hogy hát gyakorlatilag ugyanazt tett nekünk is keresztbe, ami a VEC-nek a katari idényító kapcsán, ugye itt a vörös-tengeres konfliktus, ugye az, ami miatt végül nem tudtunk elindulni, mert nem ért haza az autó, illetve a technológia időben. Úgyhogy, de ez a projekt még nincs elvetve, úgyhogy most per pillanat a nyitó futam az nagy valószínűséggel az áprilisi OB szezon nyitó lesz a Balatonringen, és utána, amire pedig komolyabban készülünk, az majd júliusban az Ultimate Cup-nak a második verseny hétvégéje, Hockenheimben, az szintén ugye LMP3-mal lesz, szintén egy 4 órás verseny az RC Bratislavával, hogy utána hogyan tovább, az még a jövő zenéje sajnos, hogy ezt most nem tudom így per pillanat megmondani, bárcsak meg tudnám, de nem tudom, de az biztos, hogy jelen pillanatban ez a két verseny, ez mondhatni, hát nem mondom, hogy 100%, mert igazából semmi se 100%, de ilyen 95.
Még egy kérdés Barta Istvántól, melyik az a pálya, ahol szívesen megnéznéd a VEC-et, illetve hogy hogyan, mi alapján döntöd el, hogy egy pálya alkalmas-e multiklass, tehát több kategóriás hosszú távú versenyre, vagy sem?
Hát a Hungaroringet nyilván mindenképp mondanám, hogy azért ott nagyon szívesen megnézném.
Bár ha van olyan pálya, ami mondjuk nem kifejezetten jó a multiklass versenyzésre, abból a szempontból, hogy rettentő nehéz előzni rajta.
Igen, bár ezt ugye személyes tapasztalatból azért tudom mondani, hogy nem egy egyszerű pálya, az tény és való, tehát mondjuk más nagyobb közép-európai pályákkal összehasonlítva tény, hogy talán a Hungaroringen volt a legnehezebb a lekörözéseket kezelni még az LMP3-mal, de meg lehet azért oldani. Nem csak nekem, de én azt gondolom, hogy azért nyilván akkor a VEC-es versenyzőknek se okozna ez akadályt. Nyilván azért az egy sokkal érdekesebb futam lenne, de szerintem gond nélkül meg lehetne oldani a Hungaroringen, ha arról lenne szó. Igazából azt, hogy mi alkalmas rá, szerintem igazából lehet azt mondani, hogy majdhogy nem bármi. Mondjuk egy Monakót leszámítva. Tehát nyilván férjenek el az autók egymás mellett mondjuk legalább 3 autó.
Szentendrei út. Ott elférnek.
Budapesti nagydíj.
Figyelj, és annyi, hogy Békásmegyernél van az egyik visszafordító, meg az Árpád híd előtt a másik, tessék.
Igen. Úgyhogy, de egyébként igazából nincs így kifejezett kritérium, tehát nincs olyan a szabálykönyvekben, hogy most akkor, mit tudom én, minimum x méter szélesnek kell legyen, meg ekkora bukótér, meg ilyen sima aszfalt, meg tötötötötötötö.
Igazából... Sebring.
Igen, Lász Sebring.
Kavics bánya szintű versenypálya, igen.
Tehát igazából ebből a szempontból nincs megkötés, ahol elfér 3 versenyautó egymás mellett, ott szerintem gond nélkül ki lehet őket engedni, és mondjuk nyilván legyen egyfajta bukótér, hogy adott esetben, ha valamilyen konfliktus van, akkor ezért tudjanak hova menekülni. Itt most ugye nem amiatt mondom azt, hogy most ha egy pilóta hibázik, akkor meg tudja menteni, mint mondjuk Monaco esetében, hogyha hibázik a pilóta, akkor egyből falba kerül, hanem itt mondjuk azok miatt, az esetek miatt, hogyha úgy adódik egy lekörözés, akkor legyen hova mennie mondjuk a lassabb autóknak, vagy a gyorsabb autóknak, emiatt érdemes azért olyan pályákra vinni, ahol a bukótér háttérben van erre lehetőség, de mondjuk pont ugye a következő hétvége Jumbo-la azért olyan lesz, ahol a bukuterek nagy része az még mindig azért kavicságyos, és nem aszfaltozott, tehát érdekes lesz majd ezt megfigyelni, hogy mennyi, hányszor láthatunk majd olyan eseteket, mint amit azért Katarba vagy Bahreinbe.
Annyit mondanék, hogy Silverstone-t hoznám vissza, és megnéznék egy endurance versenyt Hockenheimben, ha már említetted.
Ja, hát, hogyha arról beszélünk, hogy miket hoznánk vissza, akkor igen, tehát akkor mindenképp Silverstone, Hockenheim, Indianapolis, azt is azért én nagyon megnézném. Úgyhogy,
na, volt egy ilyen kérdés is, hogy melyik pályán néznél meg szívesen Wegfutamot.
Hogy úgy értve, igen.
Igen, ezek
mindenképp. Úgyhogy én megmondom őszintén, picit hiányolom Monzát, tudom, hogy most átkerült Imolába, de én azért Monzát jobban szerettem.
Lesz ott még verseny, csak be kell fejezni az átépítéseket.
Igen.
Ott ennyi volt. Jó, ha már itt egyébként említetted Imolát, akkor egy picit beszéljünk róla, mert hogy Suri Dávid is érdeklődött ezzel kapcsolatban, mármint, hogy nem a hölgyel, hanem a pályával. Tehát ugye ez egy kicsit egyenetlen aszfaltú, szűk, szintkülönbségek, viszonylag kanyargós. Te milyen versenyre számítasz? Mert egy valamit szerintem kijelenthetünk előre, hogy nem olyan lesz, mint Katarban. És az erőviszonyok is sokat változhatnak. És itt most nem arra gondolok, hogy milyen BOP-t adnak ki, mert arról még nem tudunk semmit. De ha ugyanazzal a BOP-vel mennek rá Imolára, mint Katarra, akkor is szerintem nagyon más versenyzést fogunk látni.
Én szerintem izgalmas versenyünk lesz. Azt azért látjuk, hogy ezek az autók, ezekkel sokkal jobban lehet csatározni, mint mondjuk a Forma 1-es autókkal. Nincs akkor a hatásuk az úgynevezett ilyen piszkos levegőnek, ugye, amikor egymás mögött mennek, mint mondjuk a Forma 1-be. Tehát ebből a szempontból az, hogy egy pálya technikásabb, kacskaringósabb, attól függetlenül azért ezekkel az autókkal még könnyebb előzni, mint mondjuk a Forma 1-esekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szűk pálya ide vagy oda, szerintem az erőviszony az nagyon közel lesznek egymáshoz az autók. Én bízom abban, hogy még közelebb, mint Katarban, és ebből adódóan szerintem egy igencsak izgalmas versenyt fogunk látni, és hogyha ő együtt tud maradni a mezőny egyébként, még a GT-ben is, akkor az azért is nagyon érdekes lesz, hogy ezen a szűk pályán majd hogyan tudják megoldani azt a hypercarok, hogy mondjuk adott esetben nem csak egy-egy autót kell egyszerre lekörözni, hanem mondjuk egy egész bolyt, egy 5-6-7 autóból álló bolyt egy ilyen pályán, úgyhogy biztos, hogy lesznek bonyodalmak, meg lesznek izgalmak, úgyhogy én kíváncsian várom majd.
Igen, én is pont arra gondoltam, amikor az előbbi kérdést feszegettük, hogy melyik pálya alkalmas az endurance versenyzésre, az volt a gondolatom, hogy attól függ, mit akarsz látni. Ha állandóan változó, idegtépően kiszámíthatatlan versenyt, akkor jók ezek a régi vágású szűk pályák, mert itt benne van a pakliban, hogy valakinek van mondjuk 5-6 másodperc előnye, de olyan rossz ütemben jön ki neki a forgalom, hogy egy pillanat alatt elveszíti. Nyilván versenycsapatként pont ezt nem szeretnéd. Tehát versenycsapatként szeretnél egy olyan pályán menni, ami szélesebb, mint amilyen hosszú, és bármikor bárkit ki tudsz kerülni, ha gyorsabb vagy nála. De ha az ember változatos, tényleg ilyen idegtépő, kiszámíthatatlan versenyt szeretne, akkor az ilyen típusú pályák, mint Imola például erre alkalmas, mert itt simán benne van a pakliban, hogyha rossz ütemben érsz utol egy versenyzőt, vagy egy bolyt, ne adj Isten, amiről beszéltél, akkor ott súlyos másodperceket ott lehet hagyni azzal, hogy mondjuk egy kanyart a GT-k mögött kell teljesítened.
Igen, és ami még egyébként érdekes Imolával kapcsolatban, amit itt neked ugye pont adás előtt mondtam, hogy ugye az idei évben szó volt arról, hogy hát ugye Imola az egyik nagy hátrány, illetve a nagy akadálya annak, hogy miért csak 37 autót láthatunk a rajtrácson, mert hát ugye Imolát és Austint nevezték meg, hogy itt per pillanat nem fér el ennél több autó, és ami nagyon érdekes, hogy erre az imolai pályára nem csak a Veg fog ellátogatni idén, hanem az LMS is, méghozzá az LMS, akiknek nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy 43 autó fog rajthoz állni, ugye ők most kezdenek ezen a hétvégén Barcelonába, és most is már 43 autó van. Tehát érdekes lesz látni azt, hogy amikor azt mondták egy Vekre, hogy ezen a pályán 37 autó nem fér el, vagy nagyon szűkösen fér el, akkor hogy fogja ezt megoldani 43 autó, ráadásul ott nem két kategóriába osztva, hanem háromra.
Ugorjunk! Itt fölmerült az már a mezőny létszáma, meg az, hogy hogyan fogják ezt a jövőben megoldani. Ugye jelen pillanatban 19 hypercar van, 37 fő a VEC maximális létszáma, ez az, amit jövőre elméletileg 40-re fognak emelni. Vissza fogunk majd térni erre, mert ugye itt jönnek folyamatosan a bejelentések lehetséges gyártók, meg szabálymódosítások kapcsán. Szóval erre majd később visszatérünk, de Valkai Károly kérdezi, hogy te milyen fejlődési lehetőséget, vagy ívet látsz az új LMDH-LMH autóknál. gondol itt szerintem arra, hogy a Lamborghini például kifejezetten nehezen indította ezt a projektet a WEC-ben, az Alpine nem volt rossz, de azért a régebbi gyártóktól még jelentősen elmarad, és ugye a legnagyobb meglepetés talán a BMW okozta, bár nyilván nem tudjuk, hogy ők mennyire a katari pályával küzdöttek, de ugye a BMW, amely egy év tapasztalattal is elmaradt például az Alpintól.
Igen, szerintem amit figyelembe kell venni, hogy ezek az autók borzasztóan bonyolultak és nagyon komplikáltak minden téren. És látjuk azt, hogy egy-egy csapatnak egy-egy év az mennyit számít abból a szempontból, hogy mennyire tudja jól kiismerni ezt az autót, mennyire jól tudja beállítani. Ugye pont múltkor, amikor beszélgettünk Levivel, akkor ő is elmondta, hogy ezért mennyit számít az, hogy egy autót mennyire jól tudsz beállítani és mennyire tudod kihozni belőle a maximumot. Na most azért a BMW-nél azért említsük azt meg, hogy ugye nekik van egy év tapasztalatuk, de egy egészen másik csapattal. Tehát kint ők Amerikában ugye az RLL-lel futnak, míg itt a WEC-be a VRT futtatja őket. Tehát a VRT-nek ezzel az autóval gyakorlatilag annyi tapasztalata van, amennyit az elmúlt egy évben teszteltek velük, már pedig ez azért nem olyan sok. Ennyi tapasztalata gyakorlatilag van az Alpine-nak is. Annyival van egy picit előrébb, mint mondjuk az Alpine meg a Lamborghini, hogy ők azért magától a BMW gyártól kapnak információkat, kapnak adatokat, de alapvetően maga a VRT nem sokkal tapasztaltabb, mint mondjuk a többiek. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem azért lesz majd itt bőven fejlődés, mondhatni a három új gyártótól, hiszen ahogy majd megyünk egyre-egyre előrébb, annál inkább ki fogják ismerni ezek a csapatok ezeket az autókat, és ugye ennek köszönhetően lesz majd az, hogy mondjuk egyszer csak jön egy olyan robbanásszerű ugrás és teljesítménynövekedés, mint mondjuk amit a Porsche-nél is láthatunk, hogy hirtelen mondjuk, hogyha összeáll nekik teljes egészében végre egy csomag, hogy fekszik a pálya, és már jól ismerik az autót, és mindenki összeszokott vele, és minden apró milliméterét érzik a pilóták, érzik a szerelők, akkor szerintem azért ezek a gyártók is ott lehetnek. Tehát, hogy itt azért olyan nagy gyártókról beszélünk, és olyan sok pénzről beszélünk, hogy nem gondolnám, hogy itt ezt ennyibe fogják hagyni, biztos, hogy fel fogják magukat szívni, és azért nem buta emberek dolgoznak ezeknél a csapatoknál, tehát akik megtervezték ezeket az autókat, azért elég nagy tapasztalattal rendelkeznek, építettek már jó néhány gyors autót, úgyhogy szerintem most is össze fogják ezt valahogy lapátolni, csak idő kell nekik tényleg, hogy kiismerjék ezeket az autókat.
Illetve az időfaktor, amit nem szabad ebből kihagyni, mert lehet rengeteg pénzed, meg lehetnek nagyon okos emberek nálad, de azt az időt, amíg eljársz tesztelni, kielemzed a teszt adatokat, új beállításokat próbálsz ki, ugye rettenetesen sok mindent lehet ezeken az autókon állítani, és nagyon hosszú idő, több év, mire egy olyan adatbázis összejön az adott technikáról, hogy azt mondhatod, hogy na most már talán igazán nagy újat nem tud mutatni ez az autó. Ezt egyszerűen ki kell várni, tehát hogy ezt végig kell csinálni, ezt az utat be kell járni, és nyilván van, akinek ez jobban sikerül, lásd mondjuk a Ferrari, aki rögtön ugye az első évben nagyon, nagyon szépen beletalált, az első futamán pólt szerzett, megnyerték Le Mans-t az első szezonban, de ez egy teljesen, én azt mondom, hogy az, amit látunk az Alpintól, a BMW-től, meg a Lamborghini-től, az inkább a természetes út, és a Ferrari talált bele nagyon a tavalyi évben. Szóval, hogy ez egy idő, ez egy picit olyan dolog, mint hogy az ember mondjuk, nem tudom én, csofattan kövéren kitalálja, hogy ő mostantól kezdve edzeni fog, és elmegy kétszer futni, vagy lemegy kétszer a konditerembe, akkor utána jobban fogja érezni magát. Az ötödiknél is jól fogja magát érezni. Lesz egy olyan érzés, hogy igen, elkezdtem ezt a dolgot, de ettől függetlenül a változáshoz idő kell. Tehát azt következetesen végig kell járni azt az utat, el kell végezni a munkát, és ugyanez igaz ezekre a csapatokra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a három gyártó ez alapból is úgy vágott neki, hogy az első év az tanuló év, és amúgy a legtöbbször a projekteket így szokták fölépíteni. Az első év tanuló év. Ha becsúszik egy jó eredmény, örülünk neki, de a második évtől van elvárás úgy igazán, hogy legyenek sikerek.
Igen, nézd meg, hogy gyakorlatilag az elmúlt két évben, tavaly, illetve idén hány gyártó jött, és ebből tényleg, ahogy te is mondtad, egyedül a Ferrari tudta ezt meglépni. Tehát ők, nekik lehet azt mondani, hogy ők nagyon jól belenyúltak a jóba, beletaláltak valamiben nagyon, a többiek pedig hozzák azt, ami ilyenkor a megszokott. Tehát hogy igazából nem a Ferrari-ból kell kiindulni, mert tényleg az, amit ők csináltak, ők nyújtanak, az lehet azt mondani, hogy az átlagon felüli. Gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, a többiek teljesítménye az, ami elvárt és ami normális. Nyilván most a Ferrari miatt, meg a többiek miatt, meg amiatt, hogy ilyen nagy nevek, mint a Lamborghini, meg mint a BMW, picit többet várnánk tőlük, meg egy picit szőrőszívűebbek vagyunk velük, de ha a realitások talaján maradunk, akkor igazából ez a normális.
Károly kérdezte még azt, hogy hogyan fogják megoldani a megnövekedett érdeklődés idézőjeles problémáját a csúcskategóriában, és ugyanezt a témakört feszegeti Futó Ákos állandó kérdezőnk kérdése is, aki pedig azt mondja, hogy aki arra kérdez rá, ugye erről írtunk is a Le Mans hírek oldalon, hogy elképzelhető, ez nem dőlt el, de elképzelhető, elég erős sajtóhír van arról, hogy jövőre előírnák a gyári csapatoknak, ezt hangsúlyozzuk, hogy a gyári, tehát nem mindegyik csapatnak, csak a gyári csapatoknak, hogy két autójuk legyen. Itt igazából ez így a szabályban nincs konkrétan benne, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy csak két autó lehet, mert ugye a hármat már eddig sem engedélyezték, tehát egy gyártónak két gyári autója lehetett, de most elképzelhető, hogy behoznak egy szabályt jövőre, hogy kettőnél kevesebb sem lehet. És ugye ez tovább feszíti a helyzetet létszám szempontjából a Hypercar kategóriában, mert jelenleg ugye úgy néz ki a helyzet, hogy van 19 autó, ebből 4 privát, és ugye az azt jelenti, hogy 15 autónk van most. Ha jövőre érkezik az Aston Martin, az plusz 1, csak most közben eszembe jutott, hogy amikor végeztem a számítást, az Isottát ki is hagytam, hogy nekik is kell ugye egy újabb autó pluszba. Tehát ugye jövőre akkor 2 Aston Martin jönne, és nem 1, az ugye a 15 helyett most már 17, jönne plusz egy Lamborghini, plusz egy Cadillac, az 19, plusz ugye jönne a két, jól számolok?
Azt hiszem, igen.
Igen? Már te is elfelejtetted. Megint belementem ebbe a csapdába, hogy számolni próbálok. Szóval ugye jönne még egy-egy Lamborghini, meg egy Cadillac, és jönne még egy Isotta is, hiszen ők is gyári csapatként kénytelenek lenni a két autós csapatot indítani. Amúgy jelezték is, hogy ők erre készen állnak, sőt, eredetileg ez lett volna a terv, hogy az egyiket a Duquesne csapat, a másikat pedig a Vector készíti fel, csak nem fogadták el az egyik nevezésüket. Szóval valóban nagyon, és akkor ugye ez a plusz autó, tehát 15-höz jönne akkor hozzá még 5. Tehát ez 20 autót jelentene a 2025-ös szezonban. Csak a gyáriak. És akkor ehhez jönne még hozzá a jelenleg meglévő 4 privát, plusz még, ha valaki szeretne privátot, és akkor hirtelen azon gondolkozunk, hogy hiába emelik meg 40-re a VEC létszámát, 25 autót el fog vinni a Hypercar kategória? Vagy valakinek nemet mondanak? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nemrég jelentette be a Vanwall is, hogy vadonatúj autót, mármint, hogy átépítik, szinte vadonatújra, teljesen átépítik az autójukat, és szeretnének ők is jönni jövőre. Az megint két autó. Nemet mondasz két Hypercarra? Oké, nem mondasz nemet. Na de hogyha már ott lesz ez a rengeteg, ez a 20 autó, plusz még a privátok, akkor kinek mondasz nevet? Privát csapatoknak? Egy Jotának mondasz nemet? Egy AF Corse plusz Ferrari-nak mondasz nemet? Vagy elkezded szűkíteni a GT kategóriát, de hát ugye akkor szép lassan el fogunk jutni oda, hogy nem lesz multiklász versenyzés, mert ha 40 egy idő után úgy fog kinézni, hogy abból mondjuk 25 vagy majdnem 30 az Hypercar, és a maradék a GT, akkor azt már nem lehet rendes multiklász versenyzésnek nevezni, mert rengeteg Hypercar között fog kóricálni néhány GT autó. Szóval itt jelen pillanatban nagyon kellemes, de mégis égető problémái vannak a VEC-nek a matek terén, nem csak nekem.
Igen, ugye, tehát a Hypercarnak mondjuk annyiból azért nagy szerencséje van, azt leszögezhetjük, hogy a GT mezőny az szinte biztosan nem fog növekedni, tehát attól nem kell tartaniuk, hogy most akkor jönne még itt egy-két GT autó, mondjuk Audi, Mercedes és a többi, és akkor emiatt ők kiszorulnának, ez a veszély per pillanat nem áll fent. Az, hogy most még a megnövekedett létszám mellett, vagy a megnövelt majdani létszám mellett is majd egy-két gyártónak azt kell mondani, hogy hát bocs, rácok, nem, ezt igazából már akkor tudtuk. Szerintem,
de ezt elképzelhetőnek tartottam, úgyhogy ez lesz a válasz?
Most is ez van. A Vanwall miért nincs itt? Uh-huh. Tehát most is volt olyan gyakorlatilag a Vanwall személyében, akit vissza kellett utasítani, mert jött helyettük olyan, akire azt mondták, hogy igen, ti nagyobb potenciált hoztok, illetve meg nagyobb lehetőséget hoztok ennek a bajnokságnak, ne haragudjatok, Vanwall, de ti per pillanat nem fértek ebbe a szituációba, illetve ebbe a cipőbe bele. Tehát, hogy ebből a szempontból én simán elképzelhetőnek tartom, hogy most az, hogy 3 autóval megnövelik a bajnokságot, ez azért tudtuk jól, hogy nem az a mennyiség lesz, amennyien szeretnének jönni, hanem sokkal többen szeretnének jönni, mint 3 autó jövőre. Valaki muszáj lesz, hogy egyébként.
Na jó, de most csücsüljön. Az oké, hogy a Vanwallnak nemet mondasz, mert a Vanwall az egy privát gyártó, nem is mentek kifejezetten jól az első évükbe. Igazából mi magyarok mindig szimpatizálunk az ilyen kis csapatokkal, de valójában azért legyünk őszinték, hogy nem lett sokkal szegényebb a VEC mezőnye, már ami a sportszakmát illeti, nem lett, vagy a nem sportszakmát, de gyakorlatilag ami a versenyzést illeti, olyan nagyon nem hiányzik. Se a Glickenhaus, hiába imádtuk őket, mert hát gyakorlatilag nagyon keveset voltak az elejében. De mi van, ha eljutunk oda, hogy nincs Van Wall, de már van két Cadillac, van két Lamborghini, van két Aston Martin, megjelenik a McLaren, amiről szintén beszélnek, és mondjuk a Jota továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy szeretne két Porsche-t indítani. Ott van mondjuk a Proton, amelyik szeretne még egy Porsche-t. Az AF Corse is bejelentkezik, mondjuk, hogy ők elindítanának két privát Ferrari-t, mert pénzük van, kereslet van, pontosan tudjuk, hogy volt is amúgy erről szó, hogy ilyet csinálnának. Tehát, hogy ezeket a privát csapatokat fogod visszautasítani, vagy a GT3-at?
Egyértelműen a privátokat. Igazából, tehát, hogy melyik öklödbe harapsz? Inkább kiszorítasz gyártókat a GT-ből, vagy kiszorítasz privátokat a Hypercar-ból? Én értem, hogy ez a Hypercar, de mégis ők privát csapatok. Nem ugyanazt a szintet hozzák, mint amit a gyári csapatok. És az, hogy szeretnének jönni, de nem jöhetnek, ez azért nem egy új keletű dolog az AKO, illetve az FIA számára, vagy az LMIM számára. Korábban, ameddig létezett az LMP2, oda akkor is túljelentkezés volt, és ott már akkor is egyébként magának a promóternek meg kellett szűrni azt, hogy ki az, aki az idejévre elfogadjuk a nevezését, és ki az, aki nem. Tehát ez sajnos ez egy olyan szituáció, ami hát azt mondom, hogy egy ilyen kellemes bánat gyakorlatilag, mert tényleg el kell valakit utasítani, de azért kell elutasítani, mert valaki jobb jön a helyére. Ez esetben tényleg csak az az egy opció marad, hogy akkor azt kell mondani a Jotának, hogy ne haragudjatok srácok, menjetek ki Amerikába, vagy álljatok össze egy gyártóval, nektek is megvan a lehetőségetek, itt voltatok X évig, megmutattátok, hogy ti mire vagytok képesek privátba, keressétek meg akkor valamelyik gyártót, és mondjátok azt, hogy ti innentől fogva szeretnétek futtatni, mert ennyi és ennyi pénzt tudtok letenni. Tehát egy gyártó mindig több pénzt fog tudni letenni, mint amennyit egy privát csapathoz. Márpedig végső soron az fog számítani.
Igen, hát most én arra leszek kíváncsi, hogy eljutunk-e esetleg oda, amikor az a kérdés, hogy Hypercar gyárat, vagy LMP, vagy LMGT3 gyárat utasítasz vissza, mert azért most így elkezdtem számolgatni, hogy jelenleg van 18 GT3-as autó. Azt mondják, hogy ez a kiinduló állapot szerint marad. Tehát ezt a 9 GT3-as gyártot, LMGT3-as gyártot szeretni megtartani a VEC. Nyilván ez változhat, de például felmerül, hogyha mondjuk a McLaren megcsinálja a Hypercar programját, akkor akarnak-e GT autót is mellé. Nyilván miért ne akarnának egy plusz eredmény, meg sikerszerzési lehetőség. De azt mondod, hogy marad az a 18. Ha fölemelik ugye 40-re a Hypercar mezőnyt, akkor az azt jelenti, hogy 22 autó maradhat, 22 autó lehetne a Hypercarban. Már majdnem ott tartunk, hogyha behozzák ezt az új szabályt, hogy minden gyártónak két autót kell indítani, már majdnem ott tartunk, hogy elérjük a 20-at. Még az izottának mondhatod azt, hogy köszi szépen, srácok, akkor túl kicsik vagytok, nem hoztok elég hírnevet, elég marketing értéket a mezőny számára. De aztán, hogyha megjön még a McLaren is, akkor aztán végképp komoly probléma lesz. Tehát, hogyha azt elkezded összeszámolgatni, akkor ugye gyakorlatilag Toyota, Ferrari, Peugeot jelenleg ugye az LMH-ban. Mondjuk azt, hogy az Isottával még számolunk, akkor Isotta. Az 4 gyártó. Plusz ugye Cadillac, Porsche, BMW, Alpine és Lamborghini. Ugye ez a 9 gyártó van jelenleg a mezőnyben. Ez 18 autó, hogyha előírod nekik, hogy két autójuk legyen. Jövőre érkezik az Aston Martin két autóval, az már 20. Utána érkezik a McLaren két autóval, az már 22. Ott tartunk, hogy ha bárkit még be akarsz engedni, és akkor nincs egy darab privát csapatot sem, ha bárkit még be akarsz engedni, akkor vagy tovább csökkented az LMGT3-at, vagy nemet mondasz egy Hypercar gyártónak.
Igen, hát szerintem itt a GT-ben per pillanat azért van két olyan gyártó, akiknek lehet azt mondani, hogy ők veszélyzónában vannak. Tehát, hogyha valakitől meg kell szabadulni, akkor ők leszek az elsők, ez ugye a McLaren és a Ford. Tehát addig, ameddig nincs neki kész, komplett Hypercar programjuk, amit be is neveztek és elfogadták, addig azért nagy valószínűséggel ők leszek az elsők, akiktől ha el kell köszönni, akkor el fognak köszönni, de azért azt is, azt se felejtsük el, hogy azért itt a McLarennek, a Hypercar-jának a megérkezés az még abszolút nincs bejelentve.
Abszolút.
Fogalmunk nincs, hogy mikor fog jönni, és ugye ezt már korábban beszéltük, hogy azért az, hogy most 2024-ben és 2025-ben ekkora az érdeklődés, egyáltalán nem jelenti azt, hogy 2026-ban, vagy még később 2027-ben, amikor már jön a hidrogén, és a többi, akkor is ekkora érdeklődés lenne a Hypercar iránt. Tehát ugye beszéltük azt, hogy bőven elképzelhető az, hogy idén és jövőre látjuk a csúcsát ennek az egésznek, és 2025-től, vagy, illetve bocsánat, 2026-tól vagy stagnál, vagy adott esetben egy picit csökken is ez iránt az érdeklődés. Tehát lehet, hogy mire a McLaren megérkezik azzal, hogy mi megjöttünk a kész autóval, addigra már mondjuk lesznek olyan gyártók, akik azt mondják, mondjuk egy Vanwall, mondjuk egy Isotta, mondjuk egy Proton, aki azt látja, hogy már itt vagyunk 4 éve privátként, de nem tudunk eredményt elérni a Hypercarban, ők azt fogják mondani, hogy nekünk ez ennyi elég volt, és átadjuk a helyet valaki másnak.
Ugorjunk, mert erről a témáról rengeteget lehetne beszélni, meg nagyon sok benne a feltételes mód amúgy nyilván, tehát, de ez kétségtelenül igaz, amit mondasz, ezen én is nagyon sokat gondolkodom, hogy vajon mikor fog tetőzni ez a cunami, és ki lesz mondjuk az első gyártó, most tudjuk, hogy a Glickenhaus személyében már megvan, de ki lesz az első mondjuk nagy gyártó, nagy volumenű gyártó, amelyik azt mondja, hogy köszönjük szépen, akkor nekünk ennyi elég volt a...
Tegyünk egy fogadást itt a...
Na, te kire tippelsz? Van már tipped?
Nekem van, igen. Én a Peugeot-ra tippelek. Szerintem, ha nekik nem jön be ez az új koncepció, akkor ő nekik a 25-ös lesz az utolsó év. Én ezt megmerem kockáztatni, és megmerem tippelni, hogy ők megnézik még az idei évet, megnézik még a jövő évet, és hogyha ez az autó se fog beválni, akkor ők elengedik ezt a projektet. Szerintem.
Jó. Az én tippem, bármennyire is kedvelem őket, a Lamborghini. Meglátjuk, de nekem az az érzésem, hogy ők lesznek az elsők. Ők, ha valaki, hát ugye az is elképzelhető, hogy stabilizálódik a helyzet hosszú évekre, illetve azt is tegyük hozzá, hogy a 40 fős mezőny az nem a plafon. Tehát arról is volt szó, hogy akár e fölé is, akár 43-45 főre is.
Lásd elemes,
megpróbálnak fölvinni. Nyilván ez már, itt már akkor a pályákat is úgy kell megválasztani, hogy ott kényelmesen elférjenek. Na, menjünk tovább, mert még vannak kérdéseink, egy pár. Az egyik legérdekesebb téma, amit Kovács Dávid vetett föl, hogy hogyan történik a pilóták besorolása, ugye itt a licenszek besorolására gondol, tehát hogy vannak ugye platina, arany, ezüst és bronz licenszes versenyzők, és ráadásul a Pro-M kategóriában, jelen esetben a VEC-ben ugye ez az LMGT3, ott még elő is írják, hogy egy autóban milyen licenszes versenyzők ülhetnek, ugye jelenleg úgy néz ki az LMGT3 szabálya, hogy mindenképpen kell egy bronz licenszes versenyzőnek lennie, van egy pilóta, aki lehet bronz vagy ezüst, nyilvánvalóan mindenki ezüstöt rak be, és a harmadik az lehet platina vagy arany. Szóval, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy mi alapján döntik el, hogy ki lesz arany, ki lesz platina, ki lesz ezüst és bronz, illetve hogy miért van ez a lebonyolítás. Az utóbbit meghagyom majd neked. Én most inkább azzal kapcsolatban gyűjtöttem néhány infót. Nem fogunk végigmenni a rendszeren, mert bonyolult. Tehát ezen szakemberek dolgoznak, de van amúgy ebből egy kivonat, tehát egy nyilvános rendszer szerint döntik el, hogy az adott versenyző az eredményei, illetve a pályán nyújtott teljesítménye alapján milyen besorolást kap. Nyilván a platina a legfontosabb, kiemeltem azokat az eredményeket, amik egyértelműen, vagy eseményeket, amik egyértelműen platina licenszbe sorolnak. Ha szuperlicenszed van, tehát F1-es versenyengedélyed, akkor automatikusan platina vagy. Ha megnyerted Le Mans-t akár a király kategóriában, akár mondjuk korábban a GTE Pro-ban, tehát profi kategóriában, platina licenszes vagy. Ha bármelyik profi kategóriában endurance világbajnok lettél. Hogyha fizetett gyári versenyző vagy, és a következő eredménysorok bármelyikét magadénak tudod, top 5-ös voltál nagy formaautós bajnokságban, mint az F3000, Kart, Champ Car, IRL, IndyCar, GP2, valamelyik FIA világbajnokság például. Ha top 3-ban végeztél valamelyik fontos nemzetközi F3-as bajnokságban, itt a mostani FIA F3-ra gondolnak, a korábbi F3 Eure Series-re például, vagy F2, vagy ugye World Series by Renault, vagy Nissan World Series, Formula Renault 3.0, vagy 3.5, ugye ilyen is volt, Super Formula Japánban, tehát ezek, ha például bajnok voltál az Ausztrál V8 Supercars-ban, ha megnyerted a Porsche Superkupát például, ha IMSA bajnok lettél valamelyik profi kategóriában, ez mind azt eredményezi, hogy platina licenszes versenyző vagy, illetve ha most következő gold, tehát arany licenszes besorolás bajnokságból három tényezőt magadénak tudhatsz. Tehát mondjuk három olyan bajnokságban értél el eredményt, olyan jó eredményt, ami külön-külön egyik sem eredményezne platina licenszet, de a három együtt az már felsorolhat oda, akkor te is platina licenszes vagy. Szóval ez a legmagasabb kategória. Ezek abszolút profi versenyzők. Szintén profi besorolás még az arany, és itt is meg vannak határozva azok a bajnokságok és az ott elért eredmények, amik arany licenszbe sorolnak. Tehát ha top 3-ban végeztél fontos nemzetközi együléses, tehát formautós bajnokságban A1GP, GP3, Renault V6 sorozat, Super League formula, még ezt is sorolják, Formula Renault 2.0, hogy ez a kisebb Formula Renault kategória, Indy Lights, ami most már ugye Indy Next néven az IndyCar előszobája. Ha megnyertél rangosabb regionális vagy nemzeti formautós bajnokságokat, itt ugye a nagyobb Formula Renault, Forma 3-as sorozatokra gondolnak, és megvan még néhány korábbi, régebbi bajnokság nevezve. Hogyha versenyeztél FIA F2-ben, GP2-ben, GP3-ban, FIA Forma 3-ban, Super Formulában, és ott legalább 3 vagy annál több alkalommal dobogóra álltál. Tehát itt ugye már nem összetett eredményt néznek, hanem futamon, ha dobogós voltál ezekben a bajnokságokban, akkor már aranylicenszbe sorolnak. Top 3-at értél el Porsche Superkupában, DTM-ben, Super GT-ben, Japánban. Szintén aranylicensz. És akkor még mehetünk lefele, hogy itt rengeteg bajnokság. Megnyertél nagyobb GT sorozatot például, FIA GT, Blancpain sorozat ide sorolódik, International GT Open például ide sorolódik, korábbi FIA GT1-es világbajnokság, GT3-as EB, ahol ugye Walter Csabi ment például, ADAC GT Masters, Brit GT, a regionális Blancpain sorozatok, amik most már ugye GT World Challenge néven mennek, szóval ez is mind aranylicenszet eredményez. Ezüst licenszet kapsz, ez már nem profi besorolás, tehát az ezüst az már hivatalosan, ezt a csúnya szót ki is húzták egyébként a legfrissebb FIA szövegezésből, hogy amatőr, de hogy ezek nem profi versenyzők már. Egyrészt kritérium, hogy 30 évnél fiatalabb legyél, és nyilván az, hogy semmi olyan eredményed ne legyen, ami a platina vagy az arany besorolásba rakna téged. Ezüst licenszes vagy, hogyha valamelyik nagyobb regionális vagy nemzeti bajnokságban értél el első helyet az összetetben, illetve hogyha valamilyen nem profi bajnokságban bajnok lettél, itt a Ferrari Challenge, Maserati Trophy, Lamborghini Super Trofeo, a különböző kisebb Porsche GT bajnokságok, akkor is ezüst licenszes leszel, illetve hogyha komoly eredményeid vannak gokartban magas szinten, az is automatikusan ezüst licenszt eredményez. Ha elmúltál 30 éves, és nincsenek olyan eredményeid, amik ezüst licenszbe sorolnának téged, akkor automatikusan bronz licenszes leszel. Nagyjából ez a lényege, és akkor van még minden egyes kategóriában egy olyan kitétel, hogyha az adott bajnokságban a hozzád hasonló kategóriájú versenyzők nagyjából átlag idejénél te jelentősen jobb vagy folyamatosan, tehát nem érsz el mondjuk sem az összetetben, sem a futamon jó eredményt, mert mindig kiestek, vagy a csapattársaid annyira lassúak, hogy mindig a 15. helyen zártok, de jól látható, hogy a te köridőid, a te átlagidőd az fölötte van mondjuk ezüstlicenszesként a többi ezüstlicenszesnek, akkor az FIA-nak joga van erre hivatkozva egy kategóriával följebb aranykategóriába sorolni téged. Ez egyébként ugyanúgy megvan a bronznál is, hogyha feltűnően gyorsabb vagy, mint a bronz versenyzők, itt ugye kimagasló gyorsaságot, nem azt, hogy mondjuk következetesen 5 tizeddel gyorsabb vagy náluk, hanem mondjuk 3 másodperccel vered az összes bronz versenyzőt, akkor elgondolkodnak azon, hogy téged feljebb soroljanak. És van még egy érdekes része ennek, az pedig az életkor, mert hogy ahogy idősebbé válik egy versenyző, vagy kevésbé fiatallá, vagy egyre tapasztaltabb lesz. Most olvastam egy ilyet, hogy egyre régebb óta fiatal. Szóval, hogyha egyre régebb óta fiatal vagy, akkor kedvezményeket kapsz ebben a rendszerben. Ha eléred az 50. életévedet, akkor automatikusan egy kategóriával lejjebb kerülsz. Tehát a platina licenses voltál, de betöltötted, és 49 éves korodig megtartottad a platina licenszedet, akkor 50 éves korodban aranylicenszessé válsz. Ha eléred az 55-öt, akkor újabb egy kategóriával lejjebb sorolnak, és jelenleg az a szabály, hogyha 60 éves leszel, akkor bronzlicenszes leszel, kivéve, és akkor itt van mindenféle lehetőség az FIA számára, hogy mérlegelje a tempódat, az utóbbi években elért eredményeidet, és esetleg mondhatja azt, hogy bocsánat, de téged azért még Forma 1-es világbajnokként attól, hogy 60 éves vagy, nem sorolunk bronz licenszbe. Szóval ezt még érdemes megemlíteni, illetve van még arra vonatkozó szabályozás is, hogy X év kihagyás után mennyi kategóriát sorolnak vissza. Ez konkrétan amúgy úgy néz ki, hogyha elmúltál 40 éves, akkor 5 év kihagyás után automatikusan egy kategóriával lejjebb visznek, és hogyha 30 és 40 év között vagy, akkor 10 év kihagyás után, 10 szezon kihagyás után jön egy kategória visszasorolás. Na hát ez lehet, hogy picit száraz volt, meg unalmas, de reméljük, hogy vannak azért olyan hallgatóink, akiket ez érdekelt, mert hogy így történik a besorolás. Azt meg te mondd el, Balázs, hogy mi az értelme annak, hogy az RMGT3-ban három különböző kategóriát várnak el licensz szempontjából.
Hát először is ámulok-bámulok, hogy ezt mind fejből elmondtad, mert természetesen fejből
természetesen nem volt megnyitva, nem volt kiszínezve.
Igen, úgyhogy picit visszatérve még annyi ugye itt a szintek közötti ugráshoz, hogy ugye amit itt említettél, hogy összevetik a szintidőket más adott besorolású versenyzőkkel, ez ugye csak a bronz, silver, aranyba érvényes, tehát az aranyversenyző az nem tud ezzel a teljesítménnyel fölkerülni platinába, ő mindenképp ott marad, ő akkor átkerülni, hogyha olyan szintű eredményeket, már tényleges eredményeket ér el magával a köridővel, átlagidővel nem tud bekerülni, de igen, ahogy te is mondtad, a bronz tud silver lenni, és a silver tud gold lenni. Az, hogy a GT-ben, mert ugye a GT az egyetlen, ahol láthatunk mindenféle fajtából egy darab versenyzőt, hogy miért van ez így, ez igazából magának a szabályrendszernek köszönhető, ugye azt mondja ki a GT-nek a szabályrendszere, hogy miután ez egy fél profi kategória, ugye ez egy pro-am kategória, lehet azt mondani, azzá tették a GT-t, ezért kötelezően kell legyen benne egy bronz versenyző. Ezzel gyakorlatilag a bronzokat kihúzhatjuk, és ezen kívül azt mondják még, hogy a maradék két versenyzőből az egyik, az szintén vagy bronz, vagy silver kell, hogy legyen, a harmadikra meg azt ültetsz be, amit akarsz. Most nyilván a harmadik esetében akkor oda vagy a goldok, vagy a platinák jönnek, az a maradék fennmaradó együlés, ami pedig a bronz és silver között dőlhet el, az gyakorlatilag azért esett minden csapat esetén a silverre a választás, mert egész egyszerűen eredményeket szeretnének elérni. Ugye nagyon sok esetben gyári támogatás is van mögöttük, és ilyen esetben nem mondhatják azt a csapatok, hogy hát minket a pénz azért az jobban motivál, hogy most még egy pénzes zsákot összeszedjünk, aki kifizet x millió eurót egy évre, hanem azt kell mondani, hogy igen, nekünk egy olyan szilvert kell találni, mert ő a gyorsabb, akivel utána eredményt tudunk elérni. Tehát igazából nem lenne kötelező a GT-ben három különböző fajtát alkalmazni, egész egyszerűen azért teszik ezt a csapatok, mert így tudnak a legeredményesebbek lenni.
Menjünk tovább a kérdésekkel, igazából két téma van még. Az egyik az meglehetősen rövid, csak azt keresem, hogy ki tette föl. Igen, Kis Tomaj. Ez nem tudom, ez vajon anyakönyvezet név a Tomaj? Mert hogy Badacsony Tomajról már hallottam, de az elméletileg nem. Na, szóval, hogy Kis Tomaj kérdezi tőlünk, hogy az Eurosport fog-e a Weken kívül más endurance versenyt közvetíteni. Nyilván ez nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlna, akkor javasolnánk, hogy igen, közvetítsenek. Korábban ugye a Spy 24 órásról volt közvetítés, de ugye abban az időben akkor még Blancpain sorozatnak nevezték, a Blancpain sorozat több futamát is adtuk, azóta úgy tűnik, hogy a szervező SRO, illetve az Eurosport valamilyen oknál fogva nem tud megállapodni arról, hogy ezt folytassák, úgyhogy az kikerült a műsorból, hogy ki tehet erről, azt nem tudjuk, tehát arról nekünk sincsen információnk. Az IMSA amúgy egy olyan történet, amivel lehetne próbálkozni, csak nagyon rossz időpontban vannak a versenyek, és emiatt nehéz jó nézettséget elérni. Az pedig, hát az az igazság, hogy az jól megfigyelhető azért a televíziózásban, hogy az élő témák iránt van érdeklődés. Tehát, hogy az, hogy most te leadod éjjel 2-től 3-ig, vagy 2-től 5-ig mondjuk a versenyt élőben, és aztán majd valaki másnap megnézi felvételről, nem annyira szokott működni. Aki akarja, megnézi élőben, akit nem érdekelt élőben, az általában felvételről se szokta megnézni. Úgyhogy ilyen problémák vannak, illetve egy dolgot kell még látni, hogy, és ez tetszik, nem tetszik, most ezt véleményezni nem fogjuk, de annak idején az Eurosport, ki az Eurosport tulajdonosa, a VBD, a Warner Bros. Discovery, kiadott egy közleményt arról, hogy mi a hosszú távú stratégiája az eurosportos közvetítések, illetve az Eurosport Events verseny rendezvény szervezései kapcsán, és egyértelműen az volt benne, hogy a benzines autósport az jelen pillanatban nem top prioritás a csatorna számára, úgyhogy látható, hogy mindent, amiben hibrid van, azt lehet, tehát ilyen szempontból a VEC tök jól működik, de én azt sem tartom kizártnak, hogy például ezért nem közvetítjük a Blancpain, GT World Challenge versenyeit, mert ott ugye csak benzines autók mennek, és nem eléggé előremutató. Mondom, ezt most véleményezni mi nem fogjuk, tudnánk, de nem fogjuk. Van véleményünk nekünk is erről, de ez csak egy felvetés. Hivatalos információm erről nincs, de nem tartom kizártnak, hogy ezért volt mondjuk az Eurosport számára már kevésbé vonzó egy GT World Challenge. És akkor az utolsó kérdés, amit még itt átbeszélünk, Deák Bence kérdése arról, hogy mennyibe kerül egy gentleman drivernek versenyezni a VEC-ben. Én megmondom, hogy nem néztem utána, te esetleg megnézted a nevezési díjakat, illetve azt, hogy kb. Mondjuk egy VEC egy futam miből jöhet ki?
Igazából ez nagyon szóró attól függően, hogy milyen csapathoz szeretne beülni az adott gentleman driver. Tehát a GT kategóriát a sajnos most így fejből én sem tudom, meg nem volt sajnos időm ennek utána nézni, de visszatérve az LMP2-re azt tudom, hogy ott például azért elég durva szórások voltak, mondjuk egy Inter-Európa, egy RC Bratislava és egy United Autosport között. Tehát még az RC az gyakorlatilag nagyjából 2 millió euró környékén állt meg, addig a United az ilyen 6 milliónál per autó, és ugye nekik volt két autójuk, az 13 millió, tehát így azért ezzel lehet kalkulálgatni.
Hát ez az éves költségvetés.
Igen. Tehát azért így ezzel lehet kalkulálgatni, és nagyjából ugye azért a GT is viszonylag hasonló árba van, mint az LMP2, úgyhogy igazából ez sok tényezős dolog, tehát most az, hogy melyik csapat, az is egy nagy tényező, illetve az, hogy kiket ültetnek be mellé, tehát hogy sikerül-e olyan silver versenyzőt találni még mondjuk mellé, aki szintén tud pénzt hozni, vagy mondjuk adott esetben a gyártónak az a kikötése, hogy nem, már pedig ezt a versenyzőt kell beültetni, és őt mondjuk fizetjük mi, vagy elvárják azt is, mert ugye az is nagyon sok esetben előfordulhat, hogy elvárják gyakorlatilag a bronz versenyzőtől, hogy az egész csapatnak a költségvetését az kitegye, és gyakorlatilag ő fizesse ki a másik két pilótát. Tehát ezt így konkrétan behatárolni, hogy az most akkor ennyibe kerül, ezt nem lehet. Van, ahol megúszod mondjuk egy ilyen 1-2 millió euróból, de az is lehet, hogyha te mondjuk olyan helyre szeretnél becsücsenni, akkor akár ennek a kétszerese is lehet. És de én úgy tudom, hogy például egy-egy versenyzőnek a hozott költsége az LMP2-es korszakban az egy ilyen átlagosan ilyen 1-2 millió euró között volt, ha egy sima versenyzőről beszéltünk, nem egy gentleman driverről.
Ez egy szezon.
Igen.
Ezt le kell osztani mondjuk 7-8-al körülbelül, nyilván Le Mansra teljesen más a tarifa. Ami nehezíti a versenyzők dolgát, és javítja a tárgyalási pozíciót a VEC-ben, az, hogy főleg most rettenetesen korlátosak a lehetőségek. Jelen pillanatban a VEC-ben 18 darab bronzlicenses versenyzőnek van hely. Tehát nincs meg az a situ, mint mondjuk egy GT World Challenge-ben, hogy oda jön hozzád egy bronz pilóta, és azt mondja, hogy szeretnék nálatok versenyezni, és te mondasz neki egy vastag árat, akkor őre azt mondja, hogy bocsánat, van még 18 csapat, aki keres ebben a bajnokságban, vagy más GT3-as bajnokságban bronz pilótát, akkor megyek oda, hanem itt már azt nézik, hogy mennyire vagy gyors bronz pilóta, illetve itt azért 18 hely közül választhatsz. Tehát simán mondják azt, hogy ne haragudj, ennyibe kerül. Nem találsz máshol helyet, vagy nem nagyon találsz máshol helyet, ha VEC-ben akarsz versenyezni. Ha VEC-ben akarsz menni, ennyibe kerül, kész. Tehát nincs, nagyon, nagyon minimális, nagyon korlátozott a verseny, mert nagyon kevés a rendelkezésre álló üres ülés, amit bronzpilóták vagy ezüst pilóták betöltenek.
Illetve hát azért, amit még hozzá kell tenni, hogy itt már valamilyen szinten adott esetben a gyártók is beleszólhatnak. Nyilván nem azt mondom, hogy 100%-ban is megvétózhatja magának a csapatnak vagy a pilótának a döntését, de elképzelhető az, hogy mondjuk egy Porsche azt mondja, hogy nem, már pedig mi ezzel a versenyzővel nem szeretnénk együtt dolgozni, mert ez rontani fogja összképében az eredményt, és ez rontani fogja a Porsche brandet is.
Így van. Na hát nagyjából ennyi, ezek voltak a kérdések. Köszönjük, hogy ilyen sokat küldtetek, és lesz majd még ilyen epizód a folytatásban. Ugye jövő héten Imola, Tehát Imola előtt még valószínűleg egy rendes beharangozó podcastet fogunk csinálni, de aztán Imolát követően, ha átbeszéltük az ott történteket, akkor utána megint foglalkozni fogunk majd a kért, akkor megint lesz lehetőség arra, hogy a kérdéseitekre válaszoljunk. Nagyon kevés időnk maradt, amúgy pedig elég sok témával szerettünk volna még foglalkozni, úgyhogy Balázs, én ezek közül inkább csak válogatni fogok. Ugye Van Volt nagyjából említettük, ha valakit érdekel a téma, nyugodtan olvassa el az eurosport.hu-n, teljesen átépíti az autóját, és jövőre visszatérne a WEC-be a Van Volt. A lényeg az, hogy a Glickenhaus által használt Pippo Motors motort fogják belerakni az autóba, ugye ez egy turbó motor. Az eddig használt Gibson szívó az állítólag túlságosan határon kellett használni, és emiatt állandóan műszaki problémák voltak vele. Ezzel párhuzamosan az autó jelentős részét át fogják építeni, erről szól a cikk, és az, hogy szeretnének visszatérni a WEC-be. Pont erről beszélgettünk Balázzsal, hogy igen, ha lesz nekik hely, mert egyáltalán nem biztos. Aztán készítettünk egy interjút azzal a gyártóval, a HVA-val, amely az Isotta Fraschini motorjait készíti. Az érdekes a céggel kapcsolatban, hogy ők annak idején a Mercedes autóit, a DTM autóit, meg a GT autóit is tervezték. Tehát egy elég nagy múltú csapat. Először építettek ilyen komolyabb endurance motort. Nagyon sok érdekesség nem volt az interjúban, amiről most mindenképpen beszélni kéne. Egy olvasást. Egy patront megér, de nem ez a világ legjobb interjúja. Ferdi Habsburg, róla viszont beszéljünk, mert hogy neki volt egy balesete a Motorland Aragonon, 7-es kanyar, ha jól emlékszem, és csigolya sérülést szenvedett. Barcelonát kihagyja, ez egészen biztos, az ellemes idényítót, és szerintem szinte biztos, hogy Imolát is ki fogja hagyni, bár erről hivatalos információ még nincs. Te hogy látod az ő helyzetét?
Nehéz erről nyilatkozni, ugye egyelőre elég kevés információt tudni erről az incidensről. Ugye az Alpine nem is szeretne nyilatkozni azelőtt, még mielőtt ők a vizsgálatot le nem zárják, hogy pontosan mi okozta ezt a balesetet, illetve mi történt. Ugye amit tudunk, az, hogy az Aragonon történt március 27-én, ami az érdekes, hogy ugye azon a teszten volt ott a Porsche is, tehát hogy nem az Alpine tesztelt egyedül, hanem voltak ott más csapatok is, de igazából ennyi, amit tudunk. Ugye Barcelonát, ahogy te is említetted, az LMS szezonnyitót biztos, hogy kihagyott, ugye a Q Racingnél ment volna az LMP2-ben, és Imola pedig még, ahogy szintén említetted, még két és arról még egyelőre nincsenek információk. Hál' Istennek ugye nem maradandóak a sérülései, úgyhogy már ugye csinálja...
Idegsérülés nincs, ezt az
igen,
a legfontosabb
igen,
talán.
Igen. De ettől függetlenül nyilván azért nagyon alaposan ki fogják vizsgálni, és nyilván a visszatérését ezt nem fogják azért elsietetni, tehát nem fognak kockáztatni itt egy újabb sérülést, de ugye egyelőre per pillanat semmi konkrétat nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, hogy pontosan hogyan történt, úgyhogy
igen, ez lehet, hogy nem is fogjuk megtudni. A lényeg az, hogy Ferdi Habsburg kirakott egy videóüzenetet, ahol egy ilyen törzsmerevítővel áll a kamera előtt, tehát látható, hogy nagyon óvatosan kell bánni a testével, nagyon sokat kell pihennie. Én nem nagyon látom ebben a szituban egyelőre azt, hogy őt Imolában elindítanák. Meglátjuk, ez majd a csapat döntése lesz.
De ezúton is jobbulást kívánunk neki.
Teljes mértékben. És reméljük, hogy ez hasonló nem lesz sem vele, sem mással az idei évben. Fernando Alonso, tényleg csak egy pár szót szóljunk róla, mert néhány napja, egy hete volt talán egy érdekes, rövidke kis nyilatkozat, amikor megkérdezték tőle, hogy elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy ő az Endurance világbajnokságra visszatérjen. Ugye Aston Martin pilóta a Forma 1-ben, és az is hír volt nemrég, hogy hamarosan, több mint fél év várakozás után meg fogja kapni a saját bejáratú széria gyártású Valkyrie utcai hypercarját. És ugye volt egy ilyen talányos jó kis mondata Alonsónak, hogy miért nem, mennyire poén lenne ugyanazt az autót vezetni közúton meg a Le Mans-i versenypályán. Ami ezzel kapcsolatban érdekes, és ez ugye a tegnapi nap híre, ezt a podcastet 12-én pénteken veszük föl, hogy Alonso hosszabbított 2026-ig a Forma 1-ben az Aston Martinnal, és azt is elmondta, vagy arra is utalt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak 26-ig marad náluk. Lehet, hogy versenyzőként is tovább, de az is lehet, hogy befejezi majd 26-ban a pályafutását, és valamilyen más pozícióban maradott a csapatnál. Lényeg a lényeg, hogy szorosabbra fűzte a kapcsolatát az Aston Martinnal. Ezzel ugye most már a kukába lehet tenni azokat az aggodalmakat, hogy lehet, hogy megy a idézőjelbetéve aggodalmakat, hogy lehet, hogy megy a Mercedeshez, vagy megy a Red Bullhoz. Én azt gondolom, hogy ha minimális esélye volt annak, hogy két Toyotás győzelem után az Aston Martinnal is visszatérjen, akkor ezzel az F1-es bejelentéssel ez egyértelműen jelentősen nőtt.
Abszolút, abszolút. És ha valaki az esetében, akkor mondjuk nála azért elképzelhetőnek tartom azt, hogy ő egy viszonylag komolyabb felkészülés nélkül is visszatérjen ide Lomamba, tehát mint amit említettünk Fettelnél, azt azért Alonso esetében, amiatt elképzelhetőnek tartom, mert neki már azért van bőven akkora sportautós tapasztalata, ugye itt a korábbi Toyotás évekből, hogy ő ezt szerintem meg tudná így ugrani. Ami nagy kérdés, hogy vajon egész évet futtatnának akkor vele a vegben, vagy pedig arra az edlőmani versenyre, ugye ha már két autó lesz, mert ugye itt most elvileg akkor 2025-től már két Aston Martin, bár ez még nem 100%, de ha két Aston Martin lesz, akkor Lemanra vajon hoznának egy harmadik autót, vagy adott esetben azt mondják, hogy akkor a két autóból az egyiknél a versenyzőket lecseréljük, vagy akkor tényleg Alonso egy olyan programot futna, hogy egyszerre megy Forma 1-ben, és egyszerre megy a vegnek, illetve az Aston Martinnak a veg programjában, amit hát szerintem nem lehet per pillanat kivitele. Lezni, már csak így a versenyütközések miatt sem.
Igen, az tényleg a 24 versenyes Forma 1-es naptár mellett elég nehezen elképzelhető, hogy ezt hogyan menedzselni, főleg, hogy talán pont a mai nap híre, hogy bejelentették a 25-ös Forma 1-es naptárt, amiben szintén 24 verseny van, tehát nem enyhül ez a típusú nyomás. Szóval benne van az is a pakliban, sőt, ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy amíg a Forma 1-ben versenyez Alonso, addig arra összpontosít teljes mértékben. Azt az ő esetében én sem tartom teljesen kizártnak, hogy beüljön Le Mansra, csak Le Mansra. Vagy esetleg, ha úgy adja ki a következő év, akkor beüljön Spára és Le Mansra. És hát ugye, mint Aston Martin versenyző, gyakorlatilag az autót bármikor tesztelheti, akár a tél során, és ha belegondolsz, simán benne van a pakliban, hogy 25-ben jön az Aston Martin, és mondjuk Alonso úgy dönt, hogy 26 végén befejezi a Forma 1-es pályafutását, és beleül egy olyan Valkyrie Hypercarba, amin két éve dolgozott a gyártó, és nem az autó apróbb, kisebb hibáival kell már neki bajlódnia, hanem egy kifejlesztett kész autót kap, amit mondjuk esetleg már a megelőző években teszteken ő is a saját szájízére tud formálni. Szóval nagyon sok a bizonytalanság még, ezzel inkább csak azt akartam mondani, hogy az utóbbi időben, amikor felmerült Alonso esetleges Le Mans-i visszatérése, akkor ugye mindenki, vagy akik kételkedtek, azok azt mondták, hogy hát elmegy majd a Mercedeshez, vagy elmegy a Red Bullhoz, és nem lesz ebből semmi. Maradt az Aston Martinnál, tehát szerintem azt kimondhatjuk, hogy ha Alonso akarja majd Le Mans-t, akkor lesz rá lehetősége, és akkor valószínűleg indulni is fog. Én most azt érzem, hogy ez kizárólag azon múlik, hogy Alonso akarja-e. Biztos vagyok benne, hogy az Aston Martin nem fog nemet mondani egy kétszeres Le Mans győztes világsztár pilótának, ha ő azt mondja, hogy amúgy szeretnék Le Mans-ban is elindulni. És végezetül az utolsó téma, amivel még szeretnék foglalkozni ma, szerintem ez minden idők leghosszabb podcastje lesz, pedig megint úgy futottunk amúgy neki, de már nem mondtuk el, hogy csak gyorsan egy pár szót a hírekről.
De már mi se hiszünk benne.
Nem, magunknak se hiszünk, kiröhögjük saját magunkat adás előtt. Szóval a francia Endurance Info jelent meg egy elég hosszú elemzés arról, hogy azt követően, hogy a Cadillac és a Chip Ganassi Racing az év végén szakít egymással, ezt követően merre vezethet az út a két fél számára. A cikk beszél külön a Cadillacről, és beszél a Chip Ganassi Racingről. Kezdjük a Cadillackel. Igazából azt írják ebben a cikkben, hogy két olyan csapat van jelenleg a WEC-ben, amely egyáltalán szóba jön, mint a Cadillac lehetséges partnere 2025-től a WEC-ben. Az egyik a Jota, a másik pedig a United Autosport. A Jotánál az, hogy képesek top szinten versenyezni, azt nap mint nap látjuk. Tehát most másodikak lettek Katarban, megverték megint az egyik gyári Porsét. Ez a világ egyik legjobb endurance csapata. Bármelyik gyártó nagyon jó döntést hoz, ha rábízza az autó versenyeztetését. Hozzáteszem, számomra elég nagy meglepetés, hogy itt vagyunk a Hypercar kategória most már negyedik évében, és a Jota ebben a négy évben nem kapott még gyári szerződést. Mindegy, gyártók tudják, hogy miért döntöttek így. A United Autosport helyzete azért érdekes, mert ők ugye tulajdonosi szinten kapcsolatban állnak a McLarennel. A McLaren hosszú ideje pedzegeti, hogy lesz Hypercar. Most a legutóbbi hírek szerint már nincs nagyon messze, ez volt a hivatalos szövegezés, és ha lesz, akkor valószínűleg LMDH autót építenek, de még mindig nincs. Még mindig nincs, és ezért a United Autosport idézőjelbe téve szégyen szemre a világ egyik legjobb prototípus csapataként GT autókat versenyeztet a McLarennek az idei évben. Szóval, abszolút elképzelhető, hogyha a Cadillac-től érkezik hozzájuk egy megkeresés, akkor azt mondják, hogy figyeljetek, amíg még egy rajzot sem láttunk a McLaren Hypercarjáról, miért ne vállaljunk el egy ilyen projektet, arról nem is beszélve, hogy az ott szerzett információk akár a McLaren Hypercar programját is segíthetik. Tehát a VEC-ben ez a két opció van, és kérdezlek Balázs, hogy te mondjuk, ha a házadat föl kéne tenned rá, akkor most melyikre tennéd?
Én egy picit inkább a Jota felé húzok, szerintem az egy abszolút win-win szituáció. A Jotának is ez egy hatalmas lehetőség lenne, picit nyilván ugye a költségekbe is jobban beszállna adott esetben a Cadillac, tehát ugye per pillanat a Jota abszolút csak saját költségből futtatja ezt a projektet. Ha összeállnának egy gyártóval, azért valószínűleg valamilyen szintű kompenzáció lenne. Ebből a szempontból biztos, hogy a Jotának is ez egy nyerő helyzet lenne, arról nem beszél, hogy végre tényleg egy gyártóval dolgozhatnának. Ráadásul egy olyan gyártóval a Cadillac esetében, aki azért látjuk jól, hogy azért nem rossz az a Cadillac, nem megy rosszul az a V-széri zár, tehát hogy lehet vele eredményeket elérni.
Igen.
Úgyhogy ebből a szempontból szerintem tényleg ez egy nagyon jó házasság lehetne, de ugyanezt el tudnám mondani a Unitedről is, és tényleg nem sok minden van, amire azt tudnám mondani, hogy egy picit a Jota felé billen a mérleg, de talán amiatt mondanám azt, hogyha a Cadillac szempontjából nézem, akkor miért akarnám én a majdani konkurenciámnak a felkészítő és futtató csapatát, és ezáltal a majdani konkurenciámat is előnybe hozni az én úgymond hátrányomra. Tehát jó, tudjuk jól, hogy ez üzlet, meg nagyon sok pénzről beszélünk, meg és a többi, és van az a pénz, ami miatt a fölött szemet hunynak, de ha tényleg tök kiegyenlített a két ajánlat a Jota részéről és a United részéről, akkor én ebből a szempontból inkább a Jotát mondanám, mert tényleg miért akarom azt, hogy amikor majd megérkezik a McLaren, akkor egy olyan csapat kapja meg, aki egyfelől engem abban a pillanatban ott fog hagyni, mert nyilván, ha már itt van a McLaren, akkor a United azt mondja, hogy köszönjük szépen, srácok, mi már mentünk is vissza a McLarenhez, mi akkor megint ott leszünk csapat nélkül, megint kell keresnünk egy új csapatot, aki nem ismeri az autót, föl kell készítenünk, meg kell ismerje, hogyan állítsuk be, és a többi, és cserébe az a csapat, akit mi megtanítottunk, az most az általunk megtanult technológiát és tudást egy másik csapat autójához használja föl.
Egyetértek, teljesen, tehát abszolút a Jota tűnik egy jobb opciónak, és jelenleg a Jotának nincs is nagyon érdeke erre nemet mondani, tehát ők, amióta elindult a Hypercar kategória, várják, hogy egy gyártótól megkeresés érkezzen, úgyhogy ha a te házadat föl kéne tenni rá, akkor én is a Jotára tenném.
Én szerintem már csak azért is, mert tényleg, hogyha a Jota elő tudja teremteni azt az anyagi hátteret, már pedig nyilván elő tudja teremteni, mert most is megcsinálták, hogy két autót futtassanak, akkor most, hogyha itt az ellenséget, illetve az ellenfél segítségét figyelembe veszük, vagy sem, akkor is már csak amiatt jobb a Jota, mert tényleg, hogyha ha visszajön a McLaren, akkor a Cadillac megint ott lesz, hogy csapat nélkül marad, és megint gyakorlatilag kezdheti előről a nulláról való felépítkezés, és találni egy olyan együttműködő partnert, aki két autót meg tud finanszírozni. Tehát ebből a szempontból én nem látnám célszerű döntésnek a Unitedet, ha van olyan, aki egyébként ugyanilyen költségek mellett tudná ezt a projektet futtatni, ugyanilyen sikerrel.
Én úgy értelmeztem amúgy a franciák cikkét, az Endurance Info cikkét, hogy a United inkább egy B opció, ha bármilyen oknál fogva a Jota nem jönne össze. Tehát ők is a Jotát sejtették inkább befutónak. És akkor ott van még, hogy mi történne az IMSA-ban, az amerikai bajnokságban. Ott pedig azt vetik föl a franciák, hogy akár partnert, gyártópartnert cserélhet a Chip Ganassi Racing, illetve a Wayne Taylor Racing by Andretti, és akkor még ki tudja, hogy hány szó következik, ami kicsit mint Ferdinand Habsburg teljes neve, amit egyszer kiolvastunk, és véget ért az adás közben. Szóval simán elképzelhető, hogy az az Acura Honda, amelyiknek a felkészítésén most a WTR Andretti dolgozik, az lehet a következő partnere a Chip Ganassi Racingnek. ezt alátámasztaná az, hogy akkor nem csak az Indikárban, de a sportautóversenyzésben is együtt dolgozhatna a Ganassi csapat, illetve a Honda. Miközben Wayne Taylorék pedig átvehetnék tőlük, visszavehetnék tőlük a Cadillac-et, hiszen annó még a DPI időszakban a Wayne Taylor Racing versenyzett, sőt, nagy futamokat nyert, meg bajnokságot nyert a Cadillac-kel. A Wayne Taylor Racing szempontjából ez egy abszolút nyertes szituáció lenne, hiszen Wayne Taylor rengetegszer elmondta már, hogy nagyon szeretne egyszer a csapatával Le Mans-ban indulni. A Hondával ez most, az Acura Hondával ez most nem tűnik esélyesnek, hiszen ők továbbra is elég erőteljesen ragaszkodnak ahhoz, hogy csak az amerikai bajnokságban versenyeznek. Vannak arra utaló jelek, hogy ez valamikor megváltozhat, de semmi konkrétum erre meg. Egy ilyen változó világban nagyon nehéz alapozni. Tehát a Le Mans-i indulás esélye az mindenképpen vonzó lehet a Wayne Taylor Racing számára. Ráadásul ugye ők most már talán második éve az Andretti csapattal mennek együtt az amerikai bajnokságban. Ugye azt meg pontosan tudjuk, hogy Andrettiék a GM-mel és a Cadillac-kel terveznek betörni a Forma 1-be. Tehát ez ilyen szempontból is helyére tenne egy hiányzó kirakóst, hogy akkor az F1-ben is és az Endurance világbajnokságon is az Andretti név a Cadillac névvel együtt szerepelők, ugye most megnyitották az európai központjukat Silverstone-ban, tehát az eszközeik is, meg az infrastruktúrájuk is megvan arra, hogy egy ilyen programot csináljanak. Miközben a Chip Ganassi Racingnek ugye akkor maradna az Acura Honda. Náluk ez azért lenne veszteség, mert akkor viszont ők kerülnek abba a helyzetbe, amiben most a VTR van, hogy Le Mans-ra nincs sok esély, vagy várni kell. De igazából, és ez még egy érdekes dolog, a cikk azt is fejtegeti, hogy milyen más opciói lehetnének a Chip Ganassi Racingnek, és hát nincs nagyon. Tehát a legtöbb gyártónak hosszú időre lefixált partnerei vannak, hosszú ideje ott lévő partnerei vannak. Fölvetik például a BMW-t, hogy ki lehetne túrni Reálékat onnan, az RLL csapatot, de a franciák erre nem látnak sok esélyt. Akkor fölvetették az Alpint, mint LMDH autó, amelyik nincs jelen Amerikában, de az Alpine-nál állítólag jelezték, hogy 2017-ig ezzel nem is nagyon foglalkoznak, tehát ők elsősorban Le Mans-ban akarnak nyerni, meg a WEC-ben. Ugye mi magunk is írtunk arról, hogy a Ford ilyen nagyon sutyorgós módon szokott néha áltatni embereket, meg újságokat, hogy talán lehet, de annyira kezdetleges állapotban van ott még egyáltalán annak a bevállalása, hogy ők szeretnének egy hypercart, hogy arra alapozni a jövőt, azt maximum akkor fogja tenni a Chip Ganassi Racing, hogyha neki konkrét belső fülesük van, hogy itt lesz egy projekt. Erről pedig egyelőre nem tudunk, szóval a rendelkezésre álló infók alapján egyáltalán nem tűnik egy rossz tippnek ez a csapat, vagy márka csere az Egyesült Államokban, tehát a Chip Ganassi Racing veszi át a Hondák, az Acurák versenyeztetését, és a Wayne Taylor Racing Andretti pedig a Cadillac-eket. Aztán, hogy ebből mi lesz, az jó kérdés, de az biztos, hogy a Cadillac-nek egy olyan csapat kell a WEC-ben, amelyik szponzorokkal hozzá tud járulni a költségvetéshez, mert azt az elmúlt években is láttuk, hogy ők nem tesznek ebbe annyi pénzt, hogy abból két autó legyen.
Így van. Úgyhogy hát, vagy még ami adott esetben Chip Ganassiéknak ott van, veszek ők is egy Porsche-t. Látjuk, hogy milyen jól megy, mennyi van belőle.
Igen, csak a Chip Ganassiék azt egyből mondták, hogy ők valaki más pénzén szeretnek versenyezni, nem a sajátjukon, és egyébként egy ilyen múltú csapatnál ez érthető is. Na, Balázs, legyél büszke magadra, húzd ki magad, 1 óra 16 percen keresztül téptük a lepénylesőnket, és hála Istennek nem élőben vagyunk, tehát nem láttuk, hogy hányan kapcsolnak el menet közben.
Lassan ott tartunk, mint egy közvetítésnél.
Azaz. Na, úgyhogy mára befejezzük, és köszönjük, hogy meghallgattatok, köszönjük, hogy végighallgattátok, köszönjük, hogyha bekövettek bennünket mindenhol, az nekünk nagyon jó, rengeteg pénzünk lesz belőle, és Balázs versenyzésére fogjuk fordítani. De jó lenne, ha már itt tartánk, nem, hogy olyan bevételei lennének
a Le Mans... a titkot!
olyan bevételeink lennének már, hogy hatalmas Le Mans hírek.hu-s autóval versenyeznél az LMS-ben. Szóval... ott vagyunk Facebookon, Le Mans hírek, mindenhol most már lemanhírek.hu néven vagyunk. Ott vagyunk Facebookon, ott vagyunk Instagramon, hogyha valaki nem használ Facebookot. Van YouTube csatornánk, az csak simán Le Mans hírek, de szerintem nem nehéz megjegyezni. És ezt a podcastet pedig, illetve ennek a korábbi, meg a későbbi epizódjait a létező összes podcast lelőhelyen ki tudjátok bányászni. Úgyhogy még egyszer köszönjük a figyelmet, Balázs, köszi, hogy itt voltál, és akkor jövő héten Imola. Jövő hét végén már Imola, előtte még, ha az élet nem akadályozza meg, akkor jövünk egy kis előzetes podcasttel, de készüljetek arra, hogy Imolában újra verseny, újra megfutam az év második versenye, úgyhogy tartsatok velünk akkor is.
És jövök, nem megyek Spába.
Jól van, helyes. Én is itt leszek. Úgyhogy vasárnap Imola, addig pedig hallgassátok ezt a podcastet többször, előről hátulra, aztán hátulról előre, hogyha már meguntátok. Hát, ha visszafele mást mondunk. Sziasztok!
Sziasztok!